hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor beszélgetéseivel, elsőként egy olimpiai sportokkal kapcsolatos érdekességgel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Évek óta használják, mégis sokaknak csak most szúrt szemet, szódabikarbónával enyhítik izomfájdalmukat a sportolók. Az olimpiai közvetítéseken többeknek feltűnt, hogy kis fehér port nyelnek le a versenyzők vízzel. A szódabikarbóna enyhíti a tejsavasodást, a tudomány jelenállása szerint, mondta el rádiónknak a megkérdezett élelmiszermérnök. Németh Csaba elmondta, megfelelő adagolással valóban jótékony hatása lehet a szódabikarbónának, hiszen a sópótlást is segíti, de amatőrök számára feleslegesnek tartja. Arról beszélgettem az élelmiszermérnökkel, hogy olimpiai csodaszere a szódabikarbóna.
Legális doppingszer jelent meg igazából az olimpián, ez pedig a szódabikarbóna, ami állítólag a használata ezt a bizonyos tejsavasodást gátolja a sportolóknál. Hát gyakorlatilag ez amatőröknek is ismerős eset lehet, hogy a sportolás után bizony ettől elnehezülnek a végtagok. Pontosan hogy fejti ki a hatását a szódabikarbóna, hogy a sportolóknak ez hasznos lehet, van ebben igazság?
Én úgy gondolom, hogy ebben a mondatban, hogy egy új doppingszer jelent meg az olimpián, itt igazából az a két ilyen kicsit ilyen fals információ, hogy egyfelől egy nem doppingszerről van szó, mert ugye nincs rajta semmilyen listán, de inkább a legfőbb része itt az, hogy nem jelent meg, mert ez ugye szerintem a 70-es években is jelen volt, vagy még azelőtt is, és gyakorlatilag az ember utána néz, gyakorlatilag ilyen folyamatosan publikálják, hogy a szódabikarbónának milyen előnyös hatásai vannak a sportteljesítményre. És ha valaki lát akár egy hosszú távfutást, de akárhol csak egy ilyen sport közvetítést így figyel, ezekben a kis poharakban, amit még egy hosszú távfutó így fel szokott förpinteni, ebbe is gyakran van szódabikarbóna. Tehát ugye ez gyakorlatilag teljesen elfoldott tény, ugyanúgy, mint egy sós, tehát nátriumkloridos sós vizet visz be a sportoló. Ugye gyakorlatilag a hatás kifejtése az abból áll, hogy miközben ugye erőltetjük az izmainkat, ugye különböző dolgok történnek, tehát tényleg az optimális pH-ja megváltozik az izomzatnak. De egyébként hozzá kell tenni, hogy még ez is egy hatalmas ilyen vélemény különbözőség, még ha több szakértőt megkérdezünk, az is, hogy mi okozza főleg az izomlázat. Mert valaki azt mondja, hogy főleg a tejsav, valaki azt mondja, hogy a túlterhelés közben apró sérülések vannak az izomszálakon, és akkor ezt érezzük. De igazából mindenképp a savasodást a szódabikarbóna az ellensúlyozza.
És akkor ez már a teljesítmény közben kifejti a hatását, vagy ez inkább arra szolgál, hogy akár a korábbi edzésekből megmaradt esetleges tejsavasodást, ennek az érzését kiküszöbölje?
Egyfelől a szódabikarbonával a nátriumpótlás is megoldható, mint a konyhasóval. Tehát egyszerűen az ember, hogyha akár sokat izzad, vagy akármilyen edzet veszít, azzal az ott elvesztett dolgokat pótolnunk kell. Most ugyanígy a sportról veszíti is ráadásul az ionokat, ja, a nátriumot is, közben teljesen is képződik, és gyakorlatilag ezt a két folyamatot egyszerre ugye, segíti a szódabikarbóna, tehát viszünk be nátriumot is, és közben pedig a tejsavat valamilyen szinten tényleg megköti. De itt megint el kell ezt mondani, hogy a szódabikarbónát azt is viszonylag gyorsan kívül a szervezetből megesszük, akkor így gyakorlatilag semlegesíti a gyomorsavat, akkor az még erőteljesebben képződik, tehát ennek az bizonyos túladagolása teljesen fölösleges is, meg ráadásul az egészségre káros is, tehát lehet, hogy ebből következő rosszulét az több hátrányhoz vezet, mint amennyi előnyű szolgál.
Milyen mennyiségben szabad egyébként alkalmazni?
Amiket ilyen szakirodalmak írnak, mert ugye nagyon sok kísérlet van egyébként a szódabikarbóna, az, hogy milyen testsúlyú ember szerint, tehát nem mindig 50 kilós maratonfutó vagy 120 kilós súlyemelő, de testtömeg kilogrammonként olyan 300 mg, tehát 0,3 g-ot szoktak vízzel bevinni. Én egyébként ezt a szódabikarbónát annyira tartom mondjuk így csodaszernek, és teljesen azt is elfordom, hogyha másnak ebben más a véleményem, mint mondjuk azt mondani, hogy a tojásfehérje, mivel milyen jól beépül a szervezbe, és egy csodaszer, vagy a kreatin, amik szintén teljesen legális, egészséges, vagy éppen valami ilyen problémát, egy kicsit kiküszöbölő szerek, de igaziból teljesen ilyen általános és jól hasznosuló vegyület, ami szerintem azért nem ezen múlnak ezek a kiugró eredmények, én úgy gondolom, hogy olyan régóta ismerik a szódabikarbonának az a jó hatását, hogy én ezt nem tudom elképzelhetőnek tartani most a párizsi olimpián, ennek a szedése okozta volna a kiugró eredményeket.
Amatőr sport másnak javasolná egyébként a szódabikarbón alkalmazását?
Fölösleges, de biztos, hogy szokták alkalmazni. Egyébként több ilyen tanulmány is, ami erről szól, gyakran amatőrös sportolóknál ugye zajlik, de talán azért kevésbé érdemes, mert nincsenek is annyira túlterhelve, meg igazából tényleg ott a beállítása sokkal inkább problémát okoz. Kell, amikor mondjuk beszedi a sportot, egy pár órán keresztül, meg a koncentráltsága ebbe adódóan jobban megmaradhat, de ez nagyon-nagyon régóta így történik.
Tehát, hogyha véletlenül valaki mondjuk napi szinten alkalmazná, persze betartva a testtömeg kilogramra szánt mennyiséget, ebből igazából nem származhat különösebb baja.
Én úgy gondolom, nem, tehát, hogy éppen mindenkinek másra az érzékenység, tehát biztos, hogy ilyenek kell mindenkinek a testsúlyt reakciókat. De szerintem a szódabikarbonál mindenki ismeri ezeket a dolgokat is, hogy amikor valakinek mondjuk az emésztése rossz, mert ugye pont túl sok sav termelődik egy kiadós magyaros étkezés után, akkor is szokták beszedni a szódabikarbonát, tehát hogy és csak ott is a különböző érzékenység, hogy kinek a szerepe, hogy reagál, az biztos, hogy figyelembe kell venni. És hozzá kell tenni még azt is, hogy ha az ember után olvas. Például régen ugye úgy volt, hogyha kálciumiont szedünk, mondjuk egy allergiás csípésre, annak milyen hatása van, és évtizedekig ebbe a tudatba az orvosok is adták be a kálcium injekciót egy négy csípésre. Ma már ezt teljesen úgy tekintjük, hogy ez gyakorlatilag ez tényleg inkább ilyen placebo hatás, tehát lehet, hogy mondjuk egy-két év múlva teljesen más mondanék erről.
Németh Csaba élelmiszeripari szakértőt hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Akciós személyi kölcsönajánlatokkal jelennek meg a hazai bankok. A biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője szerint egy átlagos személyi hitel esetében akár 300 000 forintot is spórolhatnak majd az ügyfelek, ha a legmegfelelőbb ajánlatot választják. Gergely Péter szerint főleg olyan lakossági beruházások valósulhatnak meg, amelyeket a rekordmagasra ugró infláció idején halasztottak el. Maurer Kristóf interjúja.
A személyi kölcsönök piaca idén, késő tavasszal, nyáron csúcsmagasságokban mozog, ráadásul most arról lehetett olvasni a napokban, hogy kamatcsökkentések is jöhetnek erre a piacra, amely további lendületet jelentene. Ráadásul bizonyos területeken, bizonyos bankoknál már láttunk is hasonlót. Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy foglaljuk össze, hogy mit láthattunk itt az elmúlt hetekben, mekkora csökkentésekről volt eddig szó, és mi várható még.
A lakáshitelek és az áruhitelek sokkal nagyobb mértékben csökkentek egyébként az elmúlt egy évben, mint a személyi kölcsönök. Azok körülbelül 300-400 bázispontot, a személyi kölcsönök pedig alig fele ennyit. Ezért gondoljuk azt, hogy most ősszel az iskolai szezon kezdetével egyre több bank fog még alacsonyabb személyi kölcsönkamatokkal kijönni. Eddig is voltak az utóbbi hónapokban kamatcsökkentések a személyi kölcsönöknél, de azok nem általános jellegű minden ügyfél számára elérhető kamatcsökkentések voltak, hanem inkább olyan átalakítások, hogy azok az ügyfelek, akiknek az átlagnál magasabb jövedelmük van, tehát tipikusan 350 és 450 000 forint feletti havi jövedelem, és az átlagnál magasabb hitelösszeget igényelnek, ez általában ilyen 2,5-3 millió forinttól kezdődik, ők kaphatnak alacsonyabb kamattal kölcsönt, és ennek a feltételnek nem megfelelő ügyfelek pedig úgymond a régebbi, kicsit magasabb kamatokkal igényelhetnek személyi kölcsönt.
A gyakorlatban mit fog ez jelenteni? Mennyi a spórolás, akikre ez vonatkozik? Mennyit tudnak nyerni ezzel, úgymond?
Mi úgy számoltunk, hogyha elindul most körülbelül egy 200 bázispontos kamatcsökkenés, akkor az egy 3 millió forintos 5 éves futamidejű hitelnél havonta körülbelül 5000 forint lehet. Ez ugye évente 60 000 forint, egy 5 éves futamidejűnél 300 000 forint megtakarítás jelenthet. Ez azt is magába foglalja, hogy ez nem mindegy, hogy melyik banknak melyik személyi hitel ajánlatát igényeljük. Mindenképpen érdemes online aggregátorokkal összehasonlítani az ajánlatokat. Ha bár nagy verseny van a személyi kölcsönök között, szinte biztos, hogy nem a saját bankunk nyújtja a legjobbat. Ettől még a saját bankunknál igényelhetünk valamit, hogy egy kicsit egyszerűbb lesz. Pár százezer forintért valószínűleg sokan fognak dönteni, hogy egy másik banknál fognak kölcsönt igényelni. Talán azt még fontos megemlíteni, hogy régen a személyi kölcsönöknél akkor kaphattunk kedvezőbb kamatokat, hogyha vállaltuk az új banknál számlát, nyitunk, odautaljuk a jövő jövedelmünket. Most már ezt a bankok általában nem kérik, rájöttek, hogy az ügyfelek nem akarnak egy személyi kölcsön miatt bankot váltani. Úgy is kaphatunk egy kedvezőbb kölcsönt, hogy online megigényelhetjük, és a fizetésünk ugyanúgy a meglévő bankunkhoz jöhet.
Ilyen jelentős különbségekkel kell akkor számolni bizonyos bankok ajánlatai között, vagy azért valamennyire egy úgymond zónán belül fognak mozogni ezek az ajánlatok?
A különbségek, amiket mondtam, azok a legjobb ajánlatok között lesznek szerintem. Most, hogyha megnézzük a személyi kölcsön ajánlatokat egy átlagos jövedelemmel, akkor láthatunk ajánlatokat 11%-os kamattal és 18%-os kamattal is, tehát akár havonta több mint 10-15 ezer forint különbség is lehet a törlesztőkben. Nagyon sokan azt gondolják, hogy általában a személyi kölcsönökről, lakáshitelekről, bankszámlákról, hogy az egyik bank olyan, mint a másik, az egyik pont ugyanazt mondja, mint a másik. Ez nem így van. Nagy különbségek vannak a bankok között. Ugye most 10 bank versenyez az ügyfelekért, tehát nagyon kicsi az esély, hogy a saját bankunk a legjobb. Azok, akik élelmesek, és nem csak mondjuk a biztosításoknak, ugye a utazásoknak az árait hasonlítják össze, hanem a pénzügyi termékekét is, hogyha valamit igényelni szeretnének, több százezret, de akár több millió forintot is tudnak spórolni egy hitelfelvétel esetén.
Van esetleg olyan tényező, vagy olyan elem, amelyre érdemes figyelni, vagy amelyel érdemes vigyázni most itt a személyi kölcsönök kamatcsökkentésével kapcsolatban?
Külön vigyázni nem gondolom, hogy érdemes lenne, vagy veszélyek nincsenek. A legtöbb személyi kölcsönnél nincsen személyi kezdeti költség, mindegyik személyi kölcsönnél a teljes futamidőre fix a kamat. Talán arra érdemes figyelni, hogy mekkora hitelösszeget igénylünk, az biztonsággal fogjuk-e tudni fizetni, az belefér-e a havi költségvetésünkbe. Tavalyi júniusban 2,1 millió forint körüli személyi kölcsönt igényeltek, ez most már az infláció miatt is 2,6 millió forintra felemelkedett. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan autóvásárlásra, hitelkiváltásra vagy korszerűsítésre is személyi kölcsönt igényelnek, itt ugye tipikusan ilyen 3 millió forint feletti összegek szoktak lenni. Hogyha ilyen célra igénylünk hitelt, akkor érdemes megnézni azt, hogy a különböző bankoknak milyen speciális személyi kölcsönei vannak, mert erre a három célra, autóvásárlás, lakásfelújítás, korszerűsítés és hitelkiváltás, vannak olyan bankok, akiknek külön erre igényelhető személyi kölcsönei vannak, amik még kedvezőbbek az általános személyi kölcsön ajánlatoknál, ahol ugye a pénzt bármire elkölthetjük. Tehát nem csak azt érdemes megnézni, hogy melyik mennyibe kerül, hanem hogyha ilyen célunk van, akkor még több pénzt tudunk spórolni.
Ezek fényében ön 2024 végéig milyen trendre számít, mondjuk a személyi kölcsönök piacán, vagy alapvetően milyen más hitelek, kölcsönök lehetnek kedvezőek még a maradék nagyjából fél évben?
Személyi kölcsönnél azt látjuk, hogy havonta körülbelül 70 milliárd forint személyi kölcsönt veszünk fel az utóbbi hónapokban. Hogyha nem történik semmi drasztikus változás, akkor idén rekordot fogunk dönteni egyébként a személyi kölcsönök felvételében. Másfélszer annyi személyi kölcsönt vettünk fel idén az első fél évben, mint tavaly. Szerintem ugye ez annak köszönhető egyrészt, hogy nagyon sok olyan beruházás van, amit a magas inflációs időszakban az emberek nem kezdtek el, tipikusan akár lakásfelújítás, bővítés, autóvásárlás. Ezeket ideig, óráig el lehet húzni, de ezek előbb-utóbb megjelennek. És szerintem most azt látjuk, hogy azért is vesznek fel kölcsönöket az emberek, mert sokan optimistábbak, jobban bíznak a jövőben, belemernek vágni ilyen nagyobb vásárlásokba. Másik részről egyre több személyi kölcsönt is igényelhetünk, és már szerintem minden banknál egyébként 10 millió forintot is igényeltünk. Van három olyan bank, ahol 12 milliót is, illetve van egy bank, ahol 15 millió forint személyi kölcsönt is igényelhetünk. Tehát nem véletlenül jönnek ki a bankok ilyen magas, maximális összegekkel, látják, hogy vannak olyan ügyfelek, akik ekkora kölcsönt szeretnének fölvenni. És ami a legfontosabb szerintem, hogy amikor bármilyen kölcsönt megígérünk, vagy bármilyen hitelt, akkor jó gondoljuk át, hogy ebből vissza tudjuk-e fizetni a régi hiteleket, vagy hogy biztos, hogy hosszú távon ki tudjuk-e fizetni. Régebben sokan vettek fel nyaralásra és olyan dolgokra kölcsönöket, amikre nem volt javasolt, szerencsére ebből most már egyre kevesebbet látunk.
A biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét, Gergely Pétert hallották. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.